Vitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szutor Katalin festő, restaurátor művésszel Éger Veronika beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Más képzőművészeti ágakban is alkotsz, portréfestészettel is foglalkozol, és grafikáid is vannak. Egyhelyütt úgy vallottál erről, hogy a portréfestészet, a grafikák, részkarcok készítése lehetőséget ad arra, hogy a saját elképzeléseidet is megvalósítsd.
Igen, ez azért fontos, mert miután a szakmám egy ilyen szigorú feltételekkel működő történet, és ugye az ikonfestészet szintén, ezért az embernek szüksége van arra, hogy időnként egy kicsit kiszabaduljon ezekből a szigorú keretekből, és itt van az, hogy a képzőművészetnek a különböző válfajai megengedik azt, hogy a belső gondolatvilág, a belső késztetés utat kapjon. Na most tényleg valóban nagyon sok portrét sikerült festenem, ami nagyon nagy kihívás, mert az, hogy én valakit valamilyennek látok, az rendben van, de hogy az a valaki, akiről készül a portré, el tudja fogadni az általam kialakított képet önmagáról, az egy nehéz dolog. De eddig szerencsém volt, mert minden portré alanyom nagyon örült az elkészült műnek.
És ezek megbízásból születnek jöttek. Ezek a igen. Portrék.
Jöttek létre, igen. Ami viszont nagy boldogsággal tölt el, hogy volt két alkalommal lehetőségem oltárképet festeni. Az egyik az Mária mennybe menetele címet kapta, és ez Körmenden a Batthyány kastélynak a kápolnájában van. Ez egy nagyon nagy méretű mű. Egész egyszerűen 4 méter x 2 méteres. A kápolna egy kör alakú kápolna, 12 méteres belmagassággal, tehát hatalmas, reprezentatív, monumentális, és hosszú éveken keresztül restaurálták a belsejét a kápolnának. És amikor avatásra került volna a sor, hogy a kápolnát felszentelik, akkor jöttek rá, hogy hiányzik az oltárkép. És hát ez természetesen enélkül nem megoldható, ezért kiírtak egy pályázatot, hogy igen. Mindenki, aki szívesen fest, az nosza fogjon hozzá. De az idő rendkívül kevés volt, nagyon-nagyon kevés. Engem nagyon-nagyon lelkesített az a történet, hogy megfesthetem Mária alakját. Ugye a szeplőtelen fogantatás az egyik legcsodálatosabb ábrázolás, ugye a felhők között, a földgömbön állva, a gonoszt eltaposva, ugye a kígyó formájában, és nekiálltam, alkottam, csináltam 18 darab vázlatot a pályázatra, ami nem szokásos, tehát 2-3-4-et szoktak az alkotók, de én úgy voltam vele, hogy teljesen át akarom élni ezt az egész kompozíciót. Igen. Ha lesz a feladatból megbízás, ha nem. Na most sikerült megkapnom a megbízatást, és elkezdtem festeni. Óriási volt a feladat, tehát egy 4 méteres vásznat megfesteni gyakorlatilag 2 hónap alatt.
Olajfestékkel,
igen. De rendkívüli energiát kaptam ilyenkor szerintem föntről, hogy a fizikai fáradtságot az teljesen sikerült elnyomni, és csak az alkotás érdekelt. És rengeteg fényt sikerült belevinni az alkotásba. Tehát a Madonna körül olyan áradó fény van, ami nagyon nagy örömmel töltött el, és igazából a műteremben is látszott, hogy jó ennek a megvilágítása, de ott a helyszínen, a körmendi kápolnában hangsúlyozza megint ezt a kör alakú teret, hogy az építészmester, aki ezt a teret alkotta, tudta, hogy ezzel a homorú felülettel összegyűjti majd a fényt.
Igen.
És amikor elhelyezésre került az oltárkép, akkor mindannyian megdöbbenve láttuk, hogy fényárban úszik és ragyog. Igen, tehát szuper volt. A másik eset az pedig...
Ez egy nagy ajándék, egy nagy jutalom.
Hát óriási.
És az erőfeszítéseidért, és a lelkesedésedért, igen. És a belefektetett rengeteg energiáért.
Igen, úgyhogy ez egy csodálatos lehetőség volt. Volt egy másik lehetőség is, Krisztus mennybe menetele. Ez volt tulajdonképpen az első oltárkép, amire megbízatást kaptam. Nagyon nagy kihívás volt tulajdonképpen ez is. Ahogy megkaptam a tematikáját a képnek, elkezdtem dolgozni rajta, és az utcán járva-kelve figyeltem az embereket, hogy ki lehetne méltó alany, akár Jézus alakjára, akár az apostolok alakjára. És tulajdonképpen szembe jött velem egy férfi, akinek egészen csodálatos krisztusi arca volt. Úgyhogy így a memóriámba bevéstem, hogy amikor eljön az ideje, és már minden más meg van festve, és Jézus alakját kell megörökítenem, akkor ezt a csodálatos áhítattal telt arcot
fölidézzem.
Igen. És tulajdonképpen ez nem volt nagy kép, ez egy 2 méteres festmény volt, és nehéz volt a feladat, mert ugye az eget kellett megnyitni, ahogy égi atyához.
Igen.
Felliftezett egy felhő. És ezt technikailag nagyon nehéz volt megoldani, hogy az eget kinyissam egy 2 méteres felületen belül. De jól sikerült, és igazából teljesen nyugodt voltam, hogy fogják szeretni a képet. Viszont amikor az avatásra került a sor, akkor nagyon ideges lettem, hogy Úristen, mi van akkor, ha nem fogják szeretni a hívők a képet. Ha nem azt jelenti nekik, amit nekem, hogy az áhítat és az imáikat segítse az oltárkép, hanem egyszerűen nem tetszik nekik, akkor nagy bajban vagyok. És ezért nagyon izgultam. És ahogy mentem le a faluba, ahol végül is a kép került, oda jött egy parasztbácsika, és azt mondta nekem, hogy ne izguljon, mi nagyon szeretjük ezt a képet.
Hol van ez a falu, Kati?
Ez Csemőn.
Igen.
Csemőn, és ezt a templomot úgy építették az emberek, hogy mindenki adakozott. Volt, aki a kétkezi munkáját, volt, aki téglajegyeket vásárolt, tehát ez így szeretetből egy kis közösség 10 éven keresztül rakta össze, tehát elég hosszan épült.
Igen. Igen, hát akkor ez még egy plusz kihívás. Ezt tudva megalkotni a képet, tehát megértem, hogy olyan fajta szorongás szült, hogy hogyan fogadja el a közösség a falu.
Igen, igen, úgyhogy ez is egy nagyon szép történet volt, igen.
És akkor itt is megjött az égi és a földi jutalom.
Igen, igen.
Az elismerés és a kép elfogadása. Az ikonjaidból, az ikontábláidból számos kiállítást rendeztek. Most néhányat sorolnék a teljesség igénye nélkül. Vác, Tragor Ignác Múzeum, Kőbánya, Szent László templom, Üröm, Szent György vértanú templom. 2014-ben a Budapesti Virányosi Közösségi Házban is volt egy kiállítás az ikonjaidból, és röviden idézném azt, amit az itt kiállított ikonokról mondtál, illetve írtál. Ez a kiállítás tisztelgés a nagy és neves, valamint az ismeretlen festő példaképek előtt. Bizonyos részletek felnagyításával, kiemelésével hangsúlyozom a szépséget és az ikonokból merített érzéseimet. Tiszteletem e szakrális művészet iránt hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Az ortodox keleti vallásban magát az ábrázoltat tiszteljük, és nem az ábrázolást. Az ikon a Biblia jelentős eseményeinek, személyeinek, szentjeinek megjelenítését szolgálja kötött formában, az egyház szellemiségét, felfogását hordozva. Itt az elején, amikor azt mondod, hogy tisztelgés a kiállításod a nagy és neves, valamint az ismeretlen festő példaképek előtt. Kik az ismert festő példaképeid?
Természetesen Andrej Rublev a legjelentősebb művész számomra, hiszen ő azon kívül, hogy gyönyörű táblákat, gyönyörű ikonokat hozott létre, azon kívül ikonográfiai példaképeket is alkotott. Tehát nagyon sok esetben az ő ikonjai jelentik a legfontosabb szabályképeket, tehát hozzá kell idomulni.
Igen.
Ilyen például a Szent Háromság ábrázolás, amit hozzá kell igazítani valamire való ikonfestőnek. Tehát korábban, amíg ő ezt nem festette meg, addig kicsit szabadabban tudták festeni a Szent Háromságot, de ő, ahogy ezt létrehozta, onnantól kezdve ő lett az etalon.
Igen. És vele is már középiskolás korodban találkoztál,
igen,
gondolom.
Igen, igen. Volt akkoriban egy fantasztikus film az ő életéről.
Igen.
Tarkovszki-féle, igen, igen. Andrej Rublev
című film. Igen, hát az még az egészen más hivatású, más pályán lévő embereket is, film iránt érdeklődő embereket is nagyon megfogta, nagyon megmozgatta. Igen. A másik, amit kérdeznék, hogy bizonyos részletek felnagyításával, kiemelésével hangsúlyozom a szépséget és az ikonokból merített érzéseimet. Ezt, hogyha egy kicsit bővebben kifejtenéd.
Gyakorlatilag, akik hívők és vallásos emberek, azok egyértelműen tisztelik és szeretik az ábrázoltakat, és ugye a keleti egyháznál, ahogy említettük is az előbb az idézetben, magát a szentet ábrázolja. Tehát nem is ábrázolja, hanem a szenthez szól az ima és a tisztelet. Míg aki kevésbé vallásos, ő csak egy szentképet lát az ikonokban. És azt gondoltam, hogy azokat az embereket kell egy kicsit meggyőzni, akik kívül állnak, tehát akik nem vallásosan tekintenek a világba szét, hogy lássák ezt a csodát. Ezért egy picikét visszavettem azokból a külső jegyekből, ami az ikonok szigorú szabályzatában benne van. Tehát a glóriákat egy picikét levettem, a feliratokat levettem, hogy közelebb kerüljön az egyszerű nézőhöz, hát ha megnyitja az ő szívüket is. Ez volt a fő gondolat.
Tehát a díszességéből igen. Vettél vissza?
Igen. Igen, és azzal, hogy mondjuk Krisztusnak egy hatalmas arc kiemeléssel, hogy lássák ezeket a gyönyörű vonásait a Krisztus ábrázolásokon. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ez egy szigorú kép, hanem lássák meg mögötte az embert akár. Tehát a szépség segítségével próbáltam a vallás irányába terelni egy picit az embereket.
Tehát ez egy missziós munka is.
Talán ez egy... Igen, ez egy...
Talán ez
igen,
is mondható, igen, hogy igen. Egy közvetett misszionálás.
Igen.
Van itt még egy mondat. Az ikon a Biblia jelentős eseményeinek, személyeinek, szentjeinek megjelenítését szolgálja. Van-e olyan téma, olyan esemény, olyan személy a Bibliában, amely, illetve aki számodra különösképpen fontos? Tehát amikor ugye az ikonok sorát megalkotod, akkor a témák közül, a személyek közül különösképpen közel áll a szívedhez. Vagy értelmetlen egy ilyen rangsort fölállítani, ami természetesen egy szubjektív rangsor.
Igazából nincs ilyen rangsorom, de elsősorban azért Jézus alakja, akiről a legtöbb ikont festettem. Tehát ő az ő személye, aki nagyon-nagyon foglalkoztat.
Igen. Hoztál te is magaddal egy bibliai mondatot, azt szeretném, ha fölolvasnád.
Igen. Pál apostol levele, de a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Az általad választott mondatnak van-e valami konkrét, személyes élettörténetbéli háttere, ami miatt te ezt a mondatot kiválasztottad?
Egy alkalommal édesapámtól kaptam egy csodálatos főztől készletet, amit az általános iskolába bevittem magammal. Ott sajnos eldicsekedtem a gyerekeknek, hogy micsoda nagyszerű, csodálatos ajándékom van, majd egy szünetben eltűnt ez a készlet. Nagyon vagány, nagyszájú gyerekként intézkedtem, rögtön szóltam az osztályfőnöknek, hogy segítsenek nekem kideríteni, hogy ki volt a tolvaj, aki megfosztott ettől a szépséges ajándéktól. Az osztályfőnök segített is, előkerült valamelyik gyermek táskájából ez az ajándék, és én megdicsőültem, mentem haza. Otthon elmeséltem édesapámnak a történetet, aki nagyon-nagyon megfedett érte, és azt mondta, hogy szégyeljem magam, ilyet nem szabad csinálni, nem szabad más gyerekeket, más embert ilyen nagy kihívásnak kitenni. Tulajdonképpen ez a szigorú megfedés, ez elgondolkodtatott, és az egész eddigi hátralévő életemben egy alapszabályt hozott létre, hogy nem szabad az embereket ilyen fajta kísértésbe beletaszítani, és a szeretetnek, és az örömnek kell inkább, és a szívélyességnek kell inkább működnie. Az eddigi életem során ezek a jeles fogalmak alapfogalomként léteztek az életemben. Tehát igyekeztem ezek szerint élni. Tehát ezek a fogalmak nagyon fontosak számomra.
Ez az ikonfestészetben is visszaköszön.
Igen, abszolút, tehát párhuzamban működik, igen.
Kezet foghat az, hogy hűség, öröm, béke, és a Pál apostol által felsorolt egyéb fogalmak. Egészíts még ki még egyszer ezt a sort.
Tehát szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát ez az a lista, ami szerintem az embernek kellene élnie. És akkor egy kicsit más lenne a világon a rend.
Mindabból, amit hallottam tőled, azt érzékelem, hogy a művészetedben is jelen vannak látható, szinte tapintható módon ezek a fogalmak és ezek az érzések. Tehát ahogy közvetítik akár a középkori, illetve barokkori, általad restaurátorként helyrehozott, új életre keltett festmények, ezeket a fogalmakat, ugyanúgy az ikonjaid is, és ezzel tanúságot teszel mindezeknek a fogalmaknak a valóságáról, jelen valóságáról.
Törekszem erre, igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Szutor Katalin, festő, restaurátor művésszel, Éger Veronika beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu